Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai ünnepünknek az igehirdetési alapigéjét, melyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a 34. verstől a következőképpen hangzik. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt. Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték. De Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta nekik, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát nagyon kevés olyan történet van a világon, amit sokszor elmesélve ugyanazt a hatást, vagy sokszor elmesélve az a történet ugyanazt a hatást éri el. Hát saját példámból is tudom, hogy amikor van valami jó történetem, alig várom, hogy hazaérjek és lelkésznővel megosztam, ami velem történt. Aztán ugyanazt a történetet szeretem elmesélni a szüleimnek is, meg a többi rokonságnak, aztán meg bibliórára is néha elviszem, és akkor azt veszem észre, hogy szépen ezek a történetek úgy fokozatosan elvesztik nem csak a jelentőségüket, hanem az érdekességüket is elveszti. Én magam is elvesztem azt a lelkesedést, amivel még az elején tudom mesélni. Szóval nincs olyan történet, ami valahogyan ne kopna, valahogyan ne, hát hogy mondjam, hogy silányulna, vagy ne válna túl egyszerűvé. A világon nagyon kevés olyan történet van, ami ugyanazt a hatást éri el évszázadokkal később, vagy az én életemben évről évre egyre később, életemnek későbbi szakaszában. És Jézusnak a passió története, a feltámadás története, az, ami ott 2000 éve történt, az pont egy ilyen történet, ami évről évre, legalábbis én saját magamról tudok beszélni, ez a én érzésem, hogy nekem évről évre egyre többet ad. Hogy ahogyan még lelkészi szolgálatom elején, hát 8 éve vagyok lelkész, 8 évvel ezelőtt még kiálltam a gyülekezet elé, és akkor elolvastam a passió történetet, hát úgy el tudtam olvasni. Most bevallom, mert elég kevesen vagyunk, nagyjából harmadannyian vagyunk, vagy negyedannyian, mint egy normális vasárnapon szoktunk lenni. Ilyen eléggé kevesen vagyunk ahhoz, hogy bevalljam azt, hogy most pénteken majdnem elsírtam magam a passió olvasása közben. Hát nagyon kellett így igyekeznem, hogy hát Patrik, te lelkész vagy, neked most ezt el kell olvasni, nem sírhatod el magadat az oltárnál. Gondolkodtam, hogy miért ne sírhattam volna, hát akár sírhattam is volna, mert ez egy olyan történet, ami évről évre egyre jobban megdöbbent engem is, de a világot is. Tehát ahogyan éljük az életünket, ahogyan tapasztaljuk a világban lévő dolgokat, Jézusnak a szenvedés története, az igazságért való kiállása, az olyan, ami ennyire soha nem volt aktuális. Hogy mit jelent az, hogy én kiállok azért, ami az Isten ügye, mit jelent az, hogy én az igazamért kiállok, sőt, hát Jézus nem a saját igazáért, hanem Isten igazáért, vagy az igazságért áll ki. Mit jelent ez a mai világban? Hát talán soha nem volt ennyire, illetve mindig aktuális. De ez az a történet, én nem tudom megígérni, hogy jövőre nagypénteken nem fogom elsírni magamat az oltárnál, miközben olvasom ezt a történetet. Lehet, hogy elfogom, de akkor már most szólok, hogy megmondtam előre. De jövőre ugyanilyen hatása lesz a passió történetnek is. 2000 éve minden nagy pénteken elolvassuk. Mindenki egyéni csendességében, egyéni bibliaolvasásában olvassuk, megdöbbent bennünket, és aztán ott van a húsvétnak az a kitörő, mérhetetlen öröme, ami minden évben szükséges ahhoz, hogy fél évig még elmenjen az életünk. Míg szükséges ahhoz, hogy aztán a nyári szünetbe, vagy majd a nyárba úgy menjünk bele, egyébként most már időjárásból ítélve kitört a nyár, úgy menjünk majd bele a következő fél évbe, hogy Jézus feltámad, és nincsenek veszve a dolgaim, az én halálra ítél dolgaimnak, és van folytatása, és nincsen zsákutca. Szóval nem koptak meg ezek a történetek, és ez azért nagyon fontos, mert amikor ma ilyen nagyon nehéz eligazodni, hogy mi az, ami értékes, hogy ömlenek ránk az információk, hát rengeteg minden ömlik ránk, folyamatosan, fásultá tesznek ezek az információk, elkedvetlenítenek, elfásítanak ezek a hírek, akkor különösen fontos azon gondolkodni, hogy mi az, amit a gyerekemnek mondok, amit majd neki is megéri továbbadni. És a passió történet ilyen, meg a feltámadás története ilyen, és a bibliai történetek mind ilyenek, amik most jelentenek valamit, és jövőre is fognak jelenteni, és amíg világ a világ, addig ezek a történetek fognak hordozni. És valószínűleg, hogy a beteg ágyon, vagy vannak olyan élethelyzetek, halálos ágy, beteg ágy, szenvedéssel teli időszakok, amikor igazán kiderülnek, hogy mi az, ami vigaszt ad. És nem sok alkalmam volt még halálos ágy mellett állni, hát pár ember, pár haldokló mellett már azért ott álltam, és azt láttam, hogy semmi más, csak a bibliai történetek, semmi más, csak Jézus szenvedése, és semmi más, csak Jézus feltámadása volt az, ami ott, abban a helyzetben, a nehéz helyzetben erőt adott. Szóval amikor minden elkopik, és rezignáltan veszünk tudomásul a legtragikusabb történeteket, de a legbátorítóbbakat is, akkor nincsen nagyon sok dolog, de Krisztus öröme, húsvét öröme az olyan, ami képes bennünket kiemelni abból a fásultságból, amiben a világ bele taszít bennünket. Micsoda erő van benne. Azért van ezekben nagyon nagy erő, mert ezek a történetek, ezek nem csak Jézusról szólnak, meg nem csak Istenről szólnak, hanem ez a történet, ez rólam is szól. Hát arról szól, hogy én mit teszek, arról szól, hogy én is átélem azt, amit Jézus átélt, mert bár nem szegeznek keresztre, de ugyanúgy részem van a becsapásban, ugyanúgy részem van az elárulásban, és ennek ott van a másik oldala is, ami ennél sokkal, de sokkal kellemetlenebb. Az, hogy közön van azokhoz az emberekhez is, akik Jézust elárulják, mert én is elárulom a másik embert, meg köze van annak is, azokhoz az emberekhez is, akik kiabálják, hogy feszítsd meg, mert néha én is a jó ellen lépek föl, ha akarom, ha nem. Ez a mi emberi életünk, erről sokat szoktam beszélni. Tehát, hogy közön van nem csak a föltámadáshoz, közön van Jézusnak egész, az egész útjához, ami oda vezet, hogy megfeszítjük őt, és aztán föltámad, legyőzi a halált. Mert ezek a történetek, ezek rólam szólnak. Ami történt, az értem történt, sőt, ez nem is a legjobb szó, várjunk csak az, hogy történt. Mert a történtben olyan, mintha az úgy megtörténne. Hát nem, ez aktív dolog. Tehát amit tett az Isten, azt értem tette, amit Jézus tett, azt személyesen értem tette. Tehát ne érezzük ebben a passzivitást abban, hogy valami megtörténik, hanem ez egy aktív cselekedet. És mivel évről évre szembesülünk az emberi gyengeségünkkel, hogy Isten nélkül elveszettek vagyunk, ezért ennek a történetnek is ereje van és ereje lesz. És valószínűleg, hogy húsvétkor mindannyian szeretnénk azt, hogy ha már a nagypénteknek az a tragédiája átjárt bennünket, és a tegnapi nap öröme is átjárt bennünket, hogy hogyan válik ebből az igéből ma, hogy hogyan válik ez az ige erőforrásá, mi lesz majd ebből számomra az öröm. Hát nézzük csak meg Pétert. Rögtön az első mondat borzasztóan izgalmas, amely így hangzik, hogy most értettem meg igazán. Ezt mondja Péter. Most értettem meg igazán. Valószínűleg, hogy a mi örömünknek is valahol itt kell indulnia. Hogy valamit megértek, valami összeáll. Valami, amiről eddig nagyon sokat olvastam, és lehet, hogy évről évre elolvastam. Lehet, hogy a hittantanárom megtanította. A lelkész erről beszél évről évre. Olvasom a Szentírásban. De nem azonnal értek meg dolgokat, sőt, hát micsoda öröm az, amikor évtizedekkel az első igével való találkozás után döbbenek arra, hát most értettem ezt meg. Ez a reménységünk is, amikor az idős testvérek is úgy jönnek Biblióra, hogy most értettem ezt meg. Hogy nincsen, szóval soha nem hagyhatjuk abba az írás tanulmányozását, soha nem hagyhatjuk abba az imádkozást, mert mindig van olyan, amit az Isten akkor lát elérkezettnek, hogy te ezt most érted meg. Ehhez te még túl fiatal vagy, ehhez te még most nem érted, de nem baj, hogy nem érted, nem kell érteni, majd megérted. Péternek is eljött egy ilyen pillanat, amikor számára valahogy kerek egészében állt össze az, hogy mi is történt, és ami történt, az minek következtében történt, és minek hatására, és miért történt. Minden ezzel indul, hogy olyan kis egyszerű értelmünk van. Én úgy irigylem azokat az embereket, akik olyan nagy magabiztossággal tudnak nyilatkozni akár ilyen aktuális kérdésekről is, hogy ez a háború ezért van, az meg azért. Hát én olyan csökött értelmű vagyok ezekhez képest, mert én fogalmam sincs. Hát olyan bonyolult a világ, én magam is olyan bonyolult vagyok, hát nem értek ebből nagyon sok mindent, de az a kevés, amit még megértek, vagy már megértek, meg az a kevés, amit Isten amivel Isten megajándékoz, vagy aminek a megértésével Isten megajándékoz, azok gyönyörű felismerések. És azok gyönyörű erőt adó helyzetek és találkozások azzal, hogy aztán menjek tovább, és örüljek neki. A mi örömünk is itt kell, hogy induljon. Amennyire lehet, megértem azt, hogy Istennek milyen sok terve van velem. Hogy Isten mennyi mindent akar az én életemben kezdeni, hogy mennyi magot ültet, hogy mennyi helyen várhatok arra, hogy kikeljen valami mag, hogy mennyi keresztrefeszítés van az én életemben, és álmaimnak, vágyaimnak, terveimnek a keresztrefeszítése, és hogy reménykedhetek ezeknek a föltámadásában is. Hogy hisz Isten bennem. Hát ez ennek a lényege, hogy az Isten még mindig hisz az emberben. Bármit tesz az ember. Ez a mi szerencsénk. Hogy az Isten hisz bennünk. Nem mi hiszünk az Istenben, az Isten hisz bennünk. Isten sokkal jobban hisz bennünk, mint amennyire mi hiszünk benne. Ez az érdekessége. És megindítja bennem a gondolatokat. Péterben is megindította, Péter megértett valamit, és jön a következő lépés, amit itt az igében találunk, az, hogy Péter valamit megért, na de hát ő nem tartja meg ezt magának, hanem ezt elmondja. Ott vannak körülötte, talán 11-en, talán 10-en, talán többen, vagy kevesebben is. Péter elmondja azt, amire ő rájött. És akkor itt álljon meg egy pillanatra. A prédikáció az evangélikus hitünk szerint, meg evangélikus egyházunk szerint, hagyományaink szerint is, az Isten tisztelet egyik fókusza, a másik fókusza az az úrvacsora. Az egyik központja. Nem véletlen egyébként az, kis hittanos egy perc, zárójel indul, hogy a hittanosoknak is mindig azt szoktuk tanítani, hogy nem véletlen, hogy ez a szószék is az egyetlen olyan hely, ami a templom minden részéről látszik, mert aki ott ül, az már az oltárt nem látja. Néha itt a testvérekre csodálkozom rá, hogy itt vannak, mert nem látom őket még az oltártól, hogy itt ülnek. Szóval följövök, akkor látom, hogy itt is szoktak ülni vasárnapokon. Szóval ez a központ, mert az ige hirdetés az Isten tiszteletnek az egyik legfontosabb része. Gyülekezetünkben is hát évi több száz ige hirdetés hangzik el. A világon is hány és hány ige hirdetés. Most gondoljanak abba bele, világ minden keresztény most Krisztus feltámadását ünnepli Ausztráliától Dél-Amerikáig. Most ebben a percben is hányan ülnek templomokban Krisztusról gondolkodva. Hol indult ez? Hol indult az, hogy itt több milliárd ember egyfelé tudjon figyelni? Hát itt indul. Hát ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy Péter beszéde, amit itt az előbb felolvastam, a legelső prédikáció. A legelső prédikáció. Szinte mint a prédikáció. Hát ezt nem is tanulhattuk volna jobban a teológián, mint ahogy Péter itt elmondja ezt a prédikációját. Azt kérem, hogy olvassák otthon, legyenek kedvesek, még egyszer el lesz az igé. Tudom, hogy van, akik szoktak délután is foglalkozni az igével, van, akik meg vissza is hallgatják a prédikációt, amit nagy örömmel konstatálok. Olvassák el ezt az igét olyan szemmel is, hogy mi az, ami benne van. Benne van az egész passió történet 10 mondatban. Még egy ilyen ige van. Azt, amit az oltár, az az ige, amit az oltár előtt olvastam föl, az Emmausi tanítványok. Hát ott is végigmondják, és jött, és nagy ember volt, és nagy proféta volt, és mesiás volt, és aztán keresztre feszítették, és aztán föltámadt. Végigmondják az egész történetet. Hát mi lelkészeket irigykedünk az ilyenfajta tömörségre. Hát mi lelkészek nem tudunk keveset beszélni. Mi nem tudunk ilyen tömören megfogalmazni semmit. Valószínűleg ezért kapjuk a fizetésünket is, hogy ne 10 mondatban prédikáljunk, hanem többen azért, ha lehet. Hát, hogy Péter mégis, hát ő még ezért nem kapott fizetést, 10 mondatban, Pisa azért csinálja, hogy egyébként. 10 mondatban összefoglalja mindazt, ami történik, de a lehető legnagyobb alapossággal. Tehát ebben minden benne van, a szenvedés, az elítélés, a főpapok, az írásudók, benne van a passiónak a szenvedés, a tragédiája, a föltámadása, magasság, mélység, minden. 10 mondatban. Az első prédikáció. És én most nem is feltétlen formális szempontból szeretném becsülni ezt a prédikációt, hanem inkább Péter szavait magunkra vonatkoztatva, hogy nálunk is így van, hogyha megértem azt, hogy mit csinál Krisztus, akkor azt nagyon nehéz magamba tartani, akkor arról beszélni kell, akkor azt mondani kell. Akkor azt el kell mondani a gyerekemnek, az unokámnak, el kell mondani egy ebédlőasztalnál, a családomnak, el kell mondani a barátaimnak, ha megértem, hogy milyen Jézus is, hogy milyen az Isten, és ez nekem valóság lesz, akkor ott nekem is, ahogy Péternek, el kell mondani. Figyeljetek, arra jöttem rá, hogy. Azt tapasztaltam, hogy. A másik amellett meg kell állnunk, az pont ez, hogy Péter elmondja ezt. Önmagában már ez is csoda, hiszen mi nagyon ritkán jutunk oda, hogy akár magunkról, akár érzéseinkről, rájövéseinkről tudjunk beszélni. De Péternek ez azért volt nagyon fontos, mert rájött arra, hogy ez az örömhír, amit hordoz, ez nem csak az ő rájövése, hanem ez minden embernek az öröme. Ez minden embernek, az, hogy az Isten őt szereti, ez mindenki számára erőt ad, és mindenki számára öröm. Ez a közösségnek az öröme. A közösségnek az alapja, nem a vita nélküliség, nem a konfliktusok nélkülisége a közösségnek az alapja, nem, hanem az, hogy ugyanarról a Krisztusról gondolkodunk és beszélünk, amit te így látsz, én így látok, és a harmadik ember amúgy lát, és ezekből összeáll az a Krisztus kép, amit mi emberek, mi gyülekezet, mi kecskemétiek, mi itt tapasztalunk ő belőle és látunk. És hit nincsen közösség nélkül, Péter ezért mondja el ezt. Mert nem létezik hit közösség nélkül. Hogyha van hitem, de nincsen közösségem, az rajongás. Hogyha van közösségem, de nincs hitem, az klub délután. Ha van közösségem és van hitem, az az egyház. Az Istennek a gyülekezete. Ezek vagyunk mi. Ahol még tudnak Jézusról beszélni, és ahol még őszintén lehet Istenről és Jézusról beszélni, ott mindig lesz egyház. És ezért röheltem mindig, amikor valaki azt mondta, ezek az ilyen kezdetű mondatoktól mindig nagyon rosszul voltam, ha valaki azt mondja, hogy hol volt az egyház akkor, amikor? Meg mit csinált akkor az egyház, amikor? Hát ez egy rossz kérdés. Nem ezt kell kérdezni. Azt kell kérdezni, hogy te magad mit csináltál akkor? Mert az egyház az nem a pecsét, meg nem az aláírási jog, meg a címpéldány, meg a jogi személyiségi nyilatkozat, meg az országos ülői út 24. Az egyház az is egyház, persze, de ez a második jelentése. Az egyház azok mi vagyunk itt. Az egyház az, amikor két ember összeén, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy figyelj, én Krisztusról azt tanultam, hogy velem ezt tette az Isten, és a másik azt mondja, hogy velem meg ezt. Az az egyház, az gyülekezet. Ott már van gyülekezet. Az, hogy Péter ott elmondja X embernek, nem tudjuk mennyire. Létrejön az egyház. Ebből fakadóan ma sincsen más titka az egyháznak, mint az, hogy beszéljünk Jézusról. Ha 10 mondatban, 10 mondatban. Ha 1 mondatban, 1 mondatban. Ha fél órában, fél órában, de beszéljünk Jézusról, és beszéljünk arról, hogy ez mit jelent nekünk. Péter örömét, rádöbbenését osztja meg a közösséggel, és itt születik meg az egyház. A változásban születik meg az egyház, az elmondásban, nem a számokban. Tudják a testvérek, jöttek most ezek a statisztikák. Hát én direkt nem foglalkoztam ezzel. Egyszer sem említettem, hány százalékkal növekedtünk, fogytunk, mennyien vagyunk. Teljesen irreleváns dolog. Amíg ketten vagyunk, addig van egyház. Amíg egy ember van, addig van egyház. 2000 év alatt annyiszor eltemették már az egyházat. Na, ez a rendszer, ez biztos ellehetetleníti. Nem volt olyan rendszer a világban, nem volt olyan időszak a világban, amikor az egyházat teljesen a nullára le lehetett volna redukálni. És nem is lesz. Mert az Isten ügye mindig erős marad. Mert az Isten igéje az mindig tápláló lesz. És ha titokban, akkor titokban. Hogyha titkos jelekkel kommunikálva, akkor úgy. A halacska, ugye? Ichtüsz jel. Ez egy titkos jel volt. Arra, hogy én is keresztény vagyok, te is keresztény vagy. Nem lehetett róla beszélni. És volt egyház. És így lesz ez a jövőben is, kedves testvérek. És így van ez ma is, hogy ahol várják Jézust, és ahol részesülnek az ő halálában és föltámadásában, ahol szeretik az Istent, és ahol tudnak hozzá imádkozni, ott lesz egyház. És ez az, aminek jövőre is lesz ereje. És talán ez az, amiről jövőre is beszélnünk kell, meg talán minden vasárnap, vagy minden nap. Hogy amíg tudunk rosszat tenni, és amíg a világ olyan, amilyen most, addig mindig fogják az emberek várni a nyugalmat, és addig mindig szükség lesz Krisztusra. Mindig szükség lesz ránk. Isten Krisztusban legyőzte a rosszat, és felülkerekedett a gonoszságon, és egy valamit ígért, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Hát ez most számomra nagyon fontos és nagyon erőt adó, hogy bármi van, Isten itt van velünk. Azt kívánom, hogy legyen ez a gyülekezetünk, alkalmaink, közösségünk, közös alapja, hogy Krisztus mindig látja a folytatást, és erről nekünk beszélnünk kell. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy feltámadásoddal nekünk is életet adtál. Köszönjük azt, Úrunk, hogy rád figyelhetünk, és mindannyian felé fordíthatjuk szívünket, tekintetünket, hitünket és reményünket. Atyánk, kérünk, hogy tarts meg bennünket a te közösségedben. Add, hogy amikor történik velünk valami, legyen emberünk, aki meghallgatja, akinek el tudjuk mondani. Akinek el tudjuk mondani az örömeinket, bánatainkat, hogy mit teszel velünk, hogy mit tervezel velünk. Istenünk, ehhez adj nekünk embert, közösséget, egyházat, gyülekezetet. Tarts meg bennünket szeretetedben, hogy tudjunk bátran szólni rólad. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.